Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Szlovákiai magyar író, hagyományőrző, művelődés szervező, vállalkozó, a székirodalom fogalmának megalkotója, a Szent György lovagrend tagja, Eger kulturális nagykövete. Újságíróként, rockénekesként, könyvkiadóként, antikváriusként és a Szlovákiai Magyar Pátria Rádió munkatársaként is tevékenykedett. Ő Bíró Szabolcs. Vele beszélgetünk. Köszönti Önöket Varga Tünde
és Benke Dániel.
Az imént felsorolt foglalkozások és tulajdonságok mind egy személyhez kötődnek, legalábbis a Wikipédia szerint. Ő pedig Bíró Szabolcs író, aki nemrég Nagykanizsán a Városi Könyvtárban tartott egy író-olvasó találkozót. Akkor beszélgettünk vele.
Hát végül is ez mindig az. A kérdés csak az, hogy melyiket milyen hosszan csináltam. Tehát talán az antikváriuskodás is másfél év volt, ugyanúgy a Szlovákiai Magyar Rádió külső munkatársa vasárnap reggelen felváltva, hol könyvkritikát, egyszer film ajánlót mondtam, úgyhogy azt is csináltam. Igen, ez mindig az, ami úgy igazán intenzíven történt végig, eközben is, meg ami azóta is megmaradt, az az írás és az éneklés.
Melyik, hogy szereted jobban? Lehet ilyet kérdezni?
Mikor, hogy? Ez olyan, mint egy mérleg. Van az írás, ami ilyen teljesen magányos folyamat. Tehát még akkor is, hogyha aztán ugye sok emberrel osztja meg az ember a munkája gyümölcsét, meg amikor mondjuk már a szerkesztés, korrektúra, stb. Zajlik, azt sem nyilván nem én csinálom, úgyhogy ilyen szempontból az is valahol egy csapatmunkává válik a vége felé, de valójában amikor az ember a könyvét írja, a történetét veti papírra, akkor nagyon egyedül van minden tekintetben. A zene az meg ezzel szemben jó hangos, öten vagyunk, úgyhogy öt ember kell hozzá. Tehát ez egy egészen más, ez egy nagyon ilyen hangos kitárulkozás, és elképzeljük a két serpenyős mérleget, akkor az egyik serpenyőben ott az írás, a másikban ott az éneklés. Nyilvánvalóan hivatásszerűen, profi módon csak az írást tudom csinálni, az éneklés az egy ilyen nagyon-nagyon erős szenvedély.
Családapaként hogy kell elképzelnünk, hogy te írsz? Megvárod 10 órakor, hogy elcsöndesedik minden, és akkor... Vagy pedig jön egy gondolat, és mindegy, hogy mi van körülötted, te ki tudod zárni, vagy hogy képzeljük ezt gyakorlatban, az írói működésedet?
Nem tudom, nagyon-nagyon kaotikus mindennapjaim vannak. Ezek a gyerekeimtől, meg a családomtól teljesen függetlenül egy ilyen borzasztóan kaotikus személyiség vagyok. Rendre próbálom rendszerbe rendezni az életemet. Tehát ugye rendszer szerint felállítani a mindennapjaimat, hogy ennyi perc ez, egy óra ez, három óra írás.
De lehet így írni?
Így semmit nem lehet csinálni. Én nem tudok. Vannak olyan írók, akik ezt meg tudják csinálni. Hát én az írásban is egy rockénekes vagyok, egy ilyen önmaga életét is szanaszét fújó szélvihar.
Ha megközeledik a kiadó által megszabott idő, te akkor kétségbe esetten, na akkor most már muszáj csinálnom, gyorsan.
Na akkor csak írok tényleg, éjjel is. Akkor kimerül az idegrendszerem, akkor meghal egy ló a regényben, azt megsiratom, mert már ott vagyok az idegkimerültségben. Van egy dolgozószobám, van egy 10 négyzetméteres birodalma.
Az csak a tiéd?
Az csak az enyém. Teljesen csak az enyém, és az itt pont az idei évben tavasszal egy több éves álmom vált valóra, egy teljesen egyedi tervezésű, építésű bútorral lett. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen szentély rész, vagy ez az oltár, az a plafonig érő...
Könyvek vagy lemezek?
Az oltár rész, az a plafonig érő könyvespolc rendszer. Van egy kis zenehallgató rész, CD-k, lemezek, minden, ami pedig a fő része az egésznek, egy ilyen óriási, több méter hosszú íróasztal rendszer. És akkor van rajta kinevezve tanulmányi részleg, ahova egy előveszem a történelmi szakirodalmat, jegyzetelek, mert rengeteg jegyzetet kell sajnos készíteni minden egyes történelmi regényhez, és akkor van egy másik része az asztalnak, ott csak az írás zajlik.
De itt nem lesz a káoszban káosz.
Ez egy picit segít egyébként, igen.
A gyerekekhez egy picit visszakanyarodva, ugye elgondolom, amikor a gyerekek elmennek iskolába, és akkor elmondják, hogy az én apukám mentős, rendőr, cukrász, pék. A te gyerekeidben hogy csapódik le az, hogy hát az én apukám az író? Ők ezt hogy élik meg?
Nem tudom. Amikor a Bence volt ennyire kicsi, akkor azért gondolkodtam rajta, nevettem rajta, hogy milyen képe fog kialakulni a munkáról, hogy azt látja, hogy ugye apa egész nap otthon pötyög a számítógép előtt, el sem megy. Benne van ebben a képben az is, hogy én elutazom évente 16-szor turnézni, és akkor most már tavaly a Bence is jött elem a könyvhétre, Bunyádra, a Völgységi Könyvfesztiválra, és ő ezt már látja, hogy ott ez ugyanolyan természetes, mint az, hogy mondjuk kerekesszékes vagyok, hogy nekik ez nem furcsa. Ők azzal szórakoznak, hogy a Dani most már elég nagy, kihúzza a fékeimet és áttol a gyerekszobába, hogyha azt mondom, hogy nincs időm legózni. Tehát miközben nekem 15-16 éves koromban esett le az, hogy amit én gyerekkoromtól csinálok, az írás, a mindennapjaim része, hogy az amúgy egy hivatás, addig ők ebbe születnek bele, hogy könyvek, meg a könyveket létrehozó alkotó folyamat veszi körbe őket. rengeteget olvasunk, szerintem mind a ketten kifejezetten szép szókincsel rendelkező művel gyerekek. Mind a kettejüknek most már van Bíró Szabolcs könyvgyűjteménye. A nagyobbik már el tudna olvasni, de ő még azért nem az a korosztály, kisebbik szerintem még úgy nem. Tehát, hogy ez érdekes, nem tudom, hogy ő ezt hogy éli meg.
Mondhatjuk, hogy több műfajban kipróbáltad magad. Hogyan kanyarodtál a történelmi regények felé?
Hogy nem azzal kezdtem? Vagy utólag visszagondolok, hogy minden erre felé mutatott. Mert egészen gyerekkoromtól, ilyen kisgyerekkoromtól kezdve, nagyon szerettem legózni. Kalózos, meg lovagos legóim voltak. Ha az udvaron játszottunk, akkor fakardokkal csépeltük egymást. Hétvégente eljártunk várakhoz, kastélyokhoz, váromokhoz kirándulni. A nagybátyám még Bíró Balázs és Bíró Gábor hozták létre Felvidéken az első hagyományőrző csapatot, a csalóközi lovasi jászokat. Láttam a visegrádiakat, nagyon-nagyon kiskoromban jártam a komáromi napokra kifejezetten a várjátékokat megnézni. Az első nagy filmélményem az az Excalibur volt, az első nagy könyvélményem az a Csillagok háborúja, amit itt most gyorsan közben is szúrok, hogy az igazából egy lovagregény. Kardokról van szó, a mesterről, a legkisebb fiúról, aki az apja kardjára kiszabadítja a királylányt. Emellett egyébként nagyon korán olvastam az Egri csillagokat, akkor nem tetszett, de aztán még kétszer újra olvastam, amikor úgy éreztem, hogy akkor most lehet, hogy tetszene, és tetszett is. Úgyhogy az a fura, hogy nem a történelmi regényekkel kezdtem meg, nem történelmi témával, mert ezt így végigmondom. Tényleg ilyen nagyon sűrű eszenciaként ott volt végig az életemben, egészen pici koromtól a történelem. Úgyhogy mindenfélét kipróbáltam, igen, és végül is most egy ilyen nagyon rövid zanzásított verzióját mondom el a dolognak, a Szubróza című regényemet írtam, ami krimi, de történelmi témákkal, középkori témákkal foglalkozik, jelesül templomos lovagokkal, és akkor elkezdtem mindenfélét összeolvasni a templomosokról, és egy ilyen fél mondat vagy egy mondat megütötte a szememet az egyik cikkben, ami valamire utalt a magyarországi templomos lovagokkal kapcsolatban. Na azon rögtön elgondolkodtam, hogy ezt így sehol nem találtam eddig, hogy voltak Magyarországon is templomosok, és akkor ez volt az a szikra, ami elindította azt a 4 és 4 évig tartó folyamatot, amíg a Non Nobis Dominét megírtam. Közben, a Non Nobis Domine írása közben, szerintem abból a 4 évből már a második év után jobban izgatott az Anzsukor, az Anzsu ház története, a 14. századi magyar történelem, mint pusztán a templomos lovagok, és amikor annak a végére értem, akkor meg azt éreztem, hogy ennyi nem volt elég nekem, és onnan indul az Anzsuk története.
Mondhatjuk azt, hogy az Anzsuk sorozat az, ami úgymond berobbant a köztudatba. Te mennyire jelensz meg a regényeidbe? Mint író, beleírtad-e magad a regényeidbe?
Az Anzsukban nem. Tudatosan nem, hát nyilvánvalóan benne vagyok, mert minden gondolatom, megérzésem, meg a véleményem egy-egy eset kapcsán, vagy ugye vannak olyan történelmi események, amik azért úgy hajlanak, vagy úgy jelennek meg a alapokon, ahogy az adott író felfogása diktálja. Szóval ilyen szempontból persze, hogy benne vagyok, de nem csináltam magamról karaktert. Van egy pár ilyen poén, amikor a narrátor, aki felvezeti a könyveket, elmondja, hogy konkrétan ez a Birodalom Ura című regényem elején van, prológusban, 2 évet kellett várni erre a regényre, és elmondja a prológusban a öreg mesélő, hogy hát azért kellett ennyit várni, mert hogy kifogyott a papír a kolostorból, meg hogy rossz lett a szeme, és akkor Észak-Olaszországból hoztak neki szemüveget, mert ugye akkor Alessandro da Spinának, talán 13. századi feltalálónak a szemüveglencsét. Hát ott nyilván egy picit kikacsintok arra, hogy ez olyan, mintha én szabadkoznék, hogy miért kellett ilyen sokat várni erre a könyvre, de nem magamat abban nem írtam bele.
Mennyire fontos egy történelmi regényírónak az, hogy történelmileg is hiteles legyen a regénye?
Hát nekem nagyon fontos. Most már 15 éve ezt akkor tanulmányozom. Minél tovább tart, és minél hosszabb a bibliográfia lista a könyveim végén, ez egy ilyen furcsa dolog, annál inkább azt érzem, hogy úristen, még mennyi mindent nem tudok. Tehát érdekes, amikor a Non Nobis Dominéhez még csak valami 10-15 könyvből dolgoztam, nagyon kevésből, ugye? Ezek alatt, az évek alatt meg kellett azt is tanulnom, hogy hogyan kell szakirodalmozni. Akkor még ilyen nagyon kezdetleges módon csináltam, és akkor, amikor még csak néhány könyvből merítettem, és azokat úgy visszatudtam jól mondani, akkor úgy éreztem, hogy fú, de sokat tudok. Most van 70-valahány könyv a bibliográfia listámban, meg doktori disszertációk, egyetemi dolgozatok, ilyesmi, és most meg azt mondom, hogy nagyon sok kérdésre nem tudom még a választ.
Most júniusban jelenik meg a 8. kötet az Anzsuk sorozatból. Mennyire nehéz, vagy mekkora a nyomás egy írón, hogy minden egyes regény ugyanolyan jó minőség és ugyanolyan jó regény legyen.
Tehát könnyebb vagy nehezebb sorozatot írni?
Nagy a nyomás, igen. Én eleve egy ilyen kicsit perverz vagyok magammal szemben, mert én nem ugyanolyan jót akarok, én az az elvárásom önmagammal szemben, hogy mindig egy kicsit jobbat írjak. Nem a nagy egészet tekintve feltétlenül, mert az egy idő után lehetetlenség szerintem, hanem valamiben. Mondjuk ebben legyen még pontosabb, még több, még autentikusabb a latin. Ebben legyen még kerekebb a történet. Most csak mondtam egy-egy példát, de ez egy ilyen régóta kitűzött célom, hogy mindig egy picit jobb legyen valamiben. Úgyhogy nyilvánvalóan nehéz, hát ez a munkám. Melósnak is kell lennie, ha egyszer az emberek ez a melója. Tehát ez nem egy hobbi, amit a munka után, este tíz után, ezt az előző kérdésedre visszakanyarodva, én akkor már ugyanúgy elmegyek aludni, mint a gyerekek. Szóval elvileg nekem reggel 8-tól mondjuk délután 4-ig, ugyanúgy, mint egy rendes munkát kéne végeznem, aztán ez tágul, meg szabadabban van értelmezve. Na és hogy nehezebb vagy könnyebb sorozatot írni, bizonyos értelemben sokkal nehezebb. Tehát most például komolyan mondom, hogy a jegyzetanyagot sokkal nehezebb volt rendszerezni, mint végül a félmillió leütéses regényt megírni. Rájöttem egyszer csak, hogy elkezdtem listázni azokat a mellékszereplőket, akik még nem haltak meg, még benne vannak a sztoriban, még valamilyen módon, akár csak egy apró kikacsintással vagy egy mondattal szerepeltetni kell őket. Vagy mondjuk úgy, hogy két szereplő beszél egy harmadikról, mindegy, de valahogyan minimum egyszer szerepelniük kell, és egy ilyen irtózatosan hosszú lista összejött, és ott például volt egy ilyen lesápadásom, hogy a francba lettek ezek ennyien 8 kötet alatt. Utána ugye az jött, hogy sorrendbe állítottam ennek a majdnem 3 évnek a történéseit, ami a Délpörője című regényben majd olvasható lesz, és ugye ezek még csak a történelmi események voltak. Aztán összeszedtem azokat a fiktív cselekményszálakat, amik még futnak, mondjuk az előző 2 könyv óta. Volt olyan, amit vissza kellett hoznom még, mert már ez ilyen régi célom, meg ígéretem volt a 3. kötetből, most nem spoilerezünk, de több ilyesmi volt. Az ilyen nagyon izzasztó, egy hónapos munka volt, hogy ezt a 10-valahány oldalas jegyzetanyagot összeállítsam, és folyamatosan sakkoztam a jelenetekkel. Ugye én nagyon sokszor kézzel szeretem összeállítani a jegyzetanyagot, hogy spirálfüzetbe írok. Ez most képtelenség volt. Eljutottam a bonyolultság szintjén oda, hogy ez tényleg csak úgy lehetett, hogy Word-ben külön ugye bekezdésenként megírtam a cselekményt, és még amikor ez így kész volt, még akkor is hetekig így tologattam ide-oda, hogy ez ide nem jó, ez 2 évvel később történik, stb. És akkor még ugye volt a külön, még megint csak 10 oldalas jegyzetem a szereplőkről, nem a főszereplőkről, rengeteg mellékkarakterről, történelmi karakterekről javarészt, akkor ezt a 2 anyagot, ezt összenézni, hogy akkor melyiket hova írtam bele, hogyan illeszkedik, az ott működjön, nyilván ne csak olyan legyen, hogy most ide betuszkoltam, mert kell, hanem ugye minden mindennel összefüggésben legyen, akkor versenyt futottam az idővel idézőjelben, mert volt 3 vagy 4 esemény, aminek így meg kellett történni, és az Istennek se jött ki nekem úgy, hogy ez normális időrendi láncolatot adjon ki, egybedolgozva a fiktív szálakkal, hihetetlen nehéz dolog volt. Csak ez volt 1 hónap. Előtte szerintem 1,5 év volt a szakirodalmazás, és ezek után 1/4 év alatt megírtam az egész könyvet. És az se volt könnyű, de sokkal szórakoztatóbb, meg sokkal könnyebb volt, mint minden előtte.
Óhatatlanul előfordulhat az egy milyen hosszú regény sorozatnál, hogy hát rajongói vannak már a sorozatnak. Mennyire vannak rád hatással az olvasói vélemények, kérések esetleg, hogy mi kerüljön bele, vagy hogyan látnák, hogy hogyan folytatódjon a történet?
Nem szabadna, hogy hatással legyen, mert akkor szerintem sérül maga a mű. Valamennyire mégis, mert vannak olyan olvasóim, akik hihetetlenül benne vannak. Néha azt érzem, hogy jobban, mint én. És néha írnak nagyon elgondolkodtató dolgokat. Mégsem úgy van hatással a könyvre, mintha ott ülne és megmondaná, hogy mit írjak, de nyilvánvalóan beépül a tudatomba. Tudom, hogy ez nem egy, mondjuk akár egy kritikai megjegyzés is egy konkrét adott olvasótól, akitől tudom, hogy mennyire fontos neki a sorozat, hogy érti is, megérzi is. Adott mondjuk 2 könyvvel ezelőtt, vagy az előző kötetre egy bizonyos kritikai megjegyzést, és az úgy azért motoszkál bennem, hogy lehet, hogy igaza van, és egy picit azt a következő kötetben azt a hibát megpróbálom kihagyni, vagy csiszolni egy kicsit az alapján, úgyhogy végül is vannak olyan olvasók, nem sokan, de vannak olyan igazi hardcore anzsuk olvasók, akiknek igenis a véleménye az számít legalább azon a szinten, hogy elgondolkodom, amikor aztán a folytatást írom.
Egyébként mennyi időt van tartani az olvasókkal a kapcsolatot? Ma ugye már a digitális világban ez elvárás is, azt gondolom.
Rengeteg, szerintem tudjuk ezt csinálni. Ugye van a hivatalos írói Facebook oldalam, ott van 8,8 000 ember, talán majdnem 9 000. Amellett működik egy ilyen zárt VIP csoport, amivel csak 160 valamennyi van.
Ők a hardcore.
Ők a hardcore, igen, az a székirod army. És ott azért néha vannak olyan beszélgetések is, ami, hogy mondjam, a nagy elérési oldalamon nem megtalálható. Ami inkább jellemző, hogy négy szem közti levélváltások révén történik ez a kapcsolattartás. Akár így egy-egy könyvbemutatón, dedikáláson is. Az a legjobb egyébként, amikor így egy-egy olyan tényleg fontosabb, hardcore-abb olvasóval így tudunk személyesen is találkozni, és akkor egy-egy gondolatot kicserélni.
Mik a tervek? Hosszú távú tervek?
Van sok. A Zsuk 9. részét minél hamarabb megírni, tehát most nagyon sokat kellett. Először a 7-esre, és aztán a 8-asra is majdnem 2 évet kellett várni. Ezt abba szeretném hagyni, ezt a tendenciát, ezt nem szabad folytatnom, mert soha nem érek a végére, meg egyébként is. Jobb az, hogyha az egyes köteteket én is egymáshoz közelebbi időpontokban írom meg, mert egyébként én is ki tudok esni a hangulatból, meg ebből a világból, és aztán annál nehezebb visszarázódni. Vannak korábbi könyveim, amiket most tervezek az Aténam kiadónál egy felfrissített szerkesztéssel, újabb borítóval kiadni. Ezek közül az első az Elveszett csillagok lesz, ami az egy legnagyobb sikerem, egy ifjúsági per családi krimi kalandregény, ami nem egy történelmi regény, ez ugye 2016 nyara játszódik Egerben, 1000 szállal kapcsolódik a történelemhez, ez idén szeptemberben fog napvilágot látni, a No Nobis Domine című messze legnagyobb példányszámban elkelt könyvemnek készül egy illusztrált díszkiadása, ezt meg nem tudom pontosan mikor kerül a piacra, de ezt is készítjük Várai Artúrnak az illusztrációival, illetve a díszdoboz tervével készül a Lázár Evangéliuma című könyvemből. Nagyon azon vagyunk, hogy készüljön belőle egy képregény a francia, és aztán persze emellett a magyar piacra is, illetve ebből nagyon szeretnék egy hangos könyvet, ez is már egészen közel van. Mondjuk és akkor még a zenekarral is. Egy újabb nagy lemezt akarunk csinálni. Ez így mind az elkövetkező 2 év.
Köszönjük szépen, Bíró Szabolcs íróval beszélgettünk. Ez volt a Halis Podcast nyári szünet előtti utolsó adása. Köszönjük eddigi figyelmüket, mi is nyári szünetet tartunk. Szeptemberben újra várjuk azonban önöket, addig is szemezgessenek az előző évadok bármelyik podcastjából, érdemes bármelyiket visszahallgatni. Szép nyarat, jó pihenést kívánunk. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.